Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. A koronavírus járvány legfrissebb fejleményeiről híradásainkban hallhatnak. Most először arról lesz szó, hogy Magyarország nem egyezik bele abba, hogy a NATO újabb csapatokat küldjön a területére, mondta a külgazdasági és külügyminiszter az Euronews-nak. Szijjártó Péter hangsúlyozta, Magyarország is az orosz-ukrán konfliktus békés rendezésében érdekelt. Herceg Zsolt összefoglalója.
A magyar kormány egyelőre gondolni sem akar arra, hogy az Európai Unió újabb szankciókat vezet be Oroszország ellen, mert azt szeretné, hogy a felek kerüljék el a legrosszabb lehetőséget és találjanak diplomáciai megoldást, mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter emlékeztetett arra, hogy Magyarország mindig megszavazta az oroszokkal szemben bevezetett szankciókat, mert nem akarta bomlasztani az unió egységét, holott egyértelmű, hogy a szankciók nem működnek, hiszen az alkalmazásuk óta még Németország és Franciaország is többet kereskedik Oroszországgal. A tárca vezető kijelentette, hogy Magyarországra nem kellenek újabb NATO csapatok.
Már vannak NATO csapatok az ország területén, ez a magyar hadsereg és a magyar fegyveres erők. Ezek megfelelő állapotban vannak ahhoz, hogy garantálják az ország biztonságát. Nincs szükségünk további csapatokra az ország területén.
A Euronews riportere megkérdezte Szijjártó Pétert, hogy Magyarország NATO és EU tagként közelebb van-e a saját szövetségeseihez, mint Oroszországhoz. A miniszter ezt válaszolta.
Ugyan már, természetesen igen. A NATO és az EU tagjai vagyunk, de szeretném még egyszer aláhúzni azt, hogy a hadseregünk megfelelő állapotban van az ország biztonságának garantálásához. Ha nem lennének ilyen állapotban, akkor lenne annak a kérdésnek értelme, hogy fogadunk-e újabb csapatokat. De így ebben az esetben nincs, mert meg tudjuk védeni magunkat.
Minél több találkozó, minél több látogatás, minél több párbeszéd van, annál jobb, fogalmazott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Euronews-nak adott interjúban. Herceg Zsolt, Inforádió, 88,1.
10 napos közös hadgyakorlatot tart Oroszország és Fehér Oroszország. A hidegháború óta nem volt ilyen volumenű hadgyakorlat orosz részvétellel Fehér Orosz földön, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének kutatója. Kalapos Mihály kérdezte Rácz Andrást.
De ezt a hadgyakorlatot február 10-e és 20-a között tartják, meglepően rövid idővel korábban jelentették be, tehát január 17-e a bejelentés dátuma, úgyhogy nem egészen egy hónappal ezután, február 10-én, tehát a mai napon már el is kezdődik ez a hadgyakorlat. A gyakorlat keretét az orosz-belarusz úgynevezett szövetségi állam adja. Ez egy elég különleges nemzetközi szervezet a két ország között. Ennek van egy katonai védelmi dimenziója, rendszeresen tartanak közös hadgyakorlatokat. Önmagában ebben nem volna különösebben semmi meglepő. Ami mégis különlegessé teszi ezt a gyakorlatot, az egyrészt a nagyságrendje. Ennek a hadgyakorlatnak a keretében körülbelül 30 ezer orosz katonát vezényelnek Belarus területére. Ez nagyobb orosz csapat telepítés az országban, mint a hidegháború óta bármikor. És vannak egyébként olyan elemei is ennek a gyakorlatnak, amik eltérnek egy hagyományos hadgyakorlat sémáitól. De amikor bejelentették a gyakorlatot január közepén, akkor meghatározták, hogy melyik gyakorló tereken és melyik repülőtereken fog zajlani ez a gyakorlat, tehát hogy az országon belül ez hova fog elhelyezkedni. Ezek a létesítmények Belarusnak a középső, illetőleg nyugati részébe helyezkednek el döntően. A probléma az, hogy az országba vezényelt orosz erők közül a legütőképesebb egységek máshol vannak. Tehát Belarus délkeleti részén vannak valójában, olyan területen, ami hivatalosan nem része a hadgyakorlatnak, viszont nagyon-nagyon közel van az ukrán határhoz. És számos olyan orosz egység is megérkezett Belarusba, amelynek az eredeti információk szerint nem kellene, hogy a hadgyakorlat része legyen, most mégis ott van. Vannak emellett olyan érdekes tényezők, hogy videófelvételek bizonyítják, hogy egyes orosz egységek lemázolják a járműveiken lévő jelzéseket, olyan helyekre vezényelnek például nagy hatótávolságú tüzérségi eszközöket, ahol nincsen tüzérségi gyakorlótér, viszont ez is közel van az ukrán határhoz. Tehát rengeteg kérdője van itt a gyakorlat körül. Tényleg, ami a legfontosabb, az a gyakorlat mérete, illetőleg az, hogy a legütőképesebb erők nagyon közel vannak az ukrán határhoz.
Ez a mostani közös hadgyakorlat mennyire élezi tovább az orosz-ukrán konfliktust?
Jelentős mértékben. Tehát ugye az a helyzet áll elő, hogy az a kb. 30 ezer orosz katona, akiket Belarusba vezényeltek. Érdekesség, szinte mindannyian Oroszország keleti, tehát távol-keleti katonai körzetéből lettek átmozgatva Belarusba, tehát keresztül hozták őket az egész határon. Most Ukrajna szempontjából az a helyzet, hogy eddig ugye orosz erők állomásoztak ugye a megszállt Krím-félszigeten, tehát Ukrajna déli részén, a megszállt Kelet-Ukrajnában, illetőleg a határ orosz oldalán, és most azzal, hogy Belarusban is megjelent 30 ezer orosz katona, ezzel Ukrajna potenciálisan észak irányból is kénytelen szembenézni egy fenyegetéssel.
Akar egyáltalán Oroszország diplomáciai úton megállapodni?
Hát ugye ez a millió dolláros kérdés, ez amit nem tudunk. Tehát, hogy nagyon-nagyon intenzív diplomáciai együttműködés zajlik Oroszország és nyugati országok között, de közben azt látjuk, hogy Oroszország zavartalanul folytatja katonai erőinek összevonását Ukrajna nyugati, déli és immár belorusz bevonásával Ukrajna északi határai mentén is. Én nem vagyok különösebben optimista, de hát természetesen remélem, hogy nincs igazam, és születik majd diplomáciai megoldás.
Újraindította afganisztáni segélyprogramját az Ökumenikus Segélyszervezet. A tálib hatalomátvétel mellett természeti katasztrófák és a világjárvány is sújtja az ország lakosságát, így az emberek jelentős része az éhínség közelébe sodródott. Bálint Gábor, a segélyszervezet afganisztáni programjának vezetője arról is beszélt, hogy mivel tudnak segíteni. Varga Mónika interjúja.
A hatalom átvétel augusztusban megtörtént, egy teljesen új helyzet állt elő. Azt azért el kell mondani, hogy a biztonsági helyzet az jelentős mértékben javult, hiszen az a tulajdonképpen majdhogy nem frontális háború, tehát ahol a tálibok harcoltak pont a hatalom átvételért a korábbi kormányzat, illetve a nemzetközi haderőkkel, ők elérték a céljukat, így tulajdonképpen a nagyon-nagyon komoly biztonsági incidensek lehetősége az nagyon lecsökkent. A bűnözés egyébként pont a kialakult humanitárius válsághelyzet miatt az nagyon megnőtt, arra nekünk is fel kellett készülni, illetve még azért az iszlám állam és más ellenállási mozgalmak is merényleteket végezhetnek, vagy végeznek is az országban, de összességében a biztonsági helyzet javult. Viszont az egész ország egy krízis szélére sodródott, egy humanitárius válsághelyzet alakult ki Afganisztánban az elmúlt hónapokban, ami azt jelenti, hogy ugye az ország korábban segélyeken élt elsősorban, vagy segélyekkel tartották el az embereket. Nagyon sok fejlesztési program teljesen megszűnt, megszűntek a munkalehetőségek, erre talán az a legjellemzőbb, hogy mi feladtunk egy álláshirdetést, amire több mint 3000-en jelentkeztek. Az embereknek gyakorlatilag nincs nagyon mit enniük, nincsen jövedelmük, és itt nem egy-egy térségre kell gondolni, hanem az egész országra ez a jellemző. A bankrendszer teljesen összeomlott, a segélyszervezetek is küzdenek azzal, hogy hogyan hajtsák végre a segélyprogramokat, és ebben a helyzetben tudunk élelmet adni az embereknek. Egy egész tartományt, tulajdonképpen a leglászorultabbakat támogatjuk, több mint 200 ezer emberre kell gondolni. Ezt úgy lehet elképzelni, hogy 15 ezer tonna élelmiszert osztunk ki az elkövetkezendő 6 hónapban. Ez 1500 teherautónyi élelmiszert jelent, ez egy hatalmas mennyiség, és ennek a szétosztását több mint 200 afgán munkatárs segíti.
Úgy képzeljük, hogy szó szerint éheznek az emberek?
Gyakorlatilag egyik napról a másikra élnek tömegek. Vidéki lakosságra az a jellemző, hogy nagyon sokan bemenekülnek a városokba azzal a reménnyel, hogy ott valamilyen munkát vagy élelmet találnak. Úgy kell elképzelni, igen, hogy az emberek azok mindenhol azt keresik, hogy hogyan tudnak élelemhez jutni. Nagyon sokan eladták az ingóságaikat, autójukat, a tehetősebbek, és mindenki az élelmiszert próbálja megszerezni. Még talán nem sodródott akkor a válságból az ország, hogy éhe halnának tömegesen az emberek, ezt azért még nem tapasztaljuk, és pont a mi munkánk az, ami ezt a folyamatot meg tudja jelen helyzetben állítani.
Nyilván rengeteg pénz kell a segélyprogramjukhoz, de egy egyszerű magyar állampolgár is tud akár segíteni az adományával?
A segélyszervezet jelen pillanatban elsősorban nemzetközi forrásokkal dolgozik, emellett a Hungary Helps ügynökség is támogatja a munkánkat, illetve más nemzetközi partnerszervezetek, de egészen a magyar lakosság szolidaritására és összefogására is számítunk, és aki a munkánkat támogatni kívánja, az a www.segélyszervezet.hu oldalon az online tud adományozni. Itt most minden forintra, vagy afganira, ugye Afganisztánban szükség van, hiszen minden egyes adománnyal életet tudunk menteni most a szószoros értelmében, enni tudunk azoknak a nőknek, gyerekeknek, családoknak, akik az éhezés szélére sodrottak.
Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a felelős szerkesztő Szatmári Katalin, jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. Műsorunk folytatásában szó lesz arról, hogy a francia uniós soros elnökség új terve választást tenne lehetővé a menekült kvóta és a pénzügyi segítségnyújtás között. Az EU Monitor főszerkesztője az Inforádió brüsszeli hét című műsorában azt mondta, ennek központi eleme, hogy pénzügyi segítségnyújtással is ki lehetne váltani a menedékkérők tagállamok közötti elosztását. Németh Zoltán kérdezte Gyévai Zoltánt.
Ami a franciáknál esetleg most tulajdonképpen új lehet, új elem lehet, ez egyfajta módszertani változás. Többször is volt módom meghallgatni most az elmúlt napokban a francia belügyminiszter Gérald Darmanin, aki tulajdonképpen azt mondta, hogy a Franciaország egy háromszakaszos új tervet tesz le az asztalra, ami egy ilyen step by step, tehát lépcsőzetes megoldáson keresztül vezetni el a megállapodásig. Miről van szó? Arról lenne szó igazából, és ebben talán esetleg új a korábbiakhoz képest, hogy ugye két fő kérdés van, amikor a belső dimenzióját nézzük a migrációnak, ez a felelősségvállalás, ami főleg egyébként most a frontországokon csapódik le, nekik kell ugye fogadniuk a menedékkérőket és elbírálniuk, a másik pedig a szolidaritás, ugye ami benne volt az is, hogy Magyarországon kötelező menekült kvótának ismernek. Ami a francia javaslat, abból indul most már ki, kötelező menekült kvóta nincsen, kötelező szolidaritás van. Egyébként ez már az előző javaslatokban is szerepelt. De ugye ezt pontosítják a franciák annyival, hogy eltérve a bizottság javaslatától úgy néz ki, azt mondják, hogy valaki vagy önkéntesen vállalni fogja majd a menedékkérők elosztását, ha eljön a helyzet úgy kívánja, nagy nyomás alá kerül Görögország vagy Olaszország, vagy pedig pénzügyi támogatásban fog részt venni, jelentős pénzügyi támogatás.
Ez a pénzügyi támogatás egyébként mit jelentene, kinek kéne fizetni, és mennyit?
Na ezt ugye még a francia terv nem részletezi, úgyhogy ezért mondom, óvatosan kell bánnunk ezekkel a francia tervekkel, bele kell csatornáznunk azt is, hogy Franciaországban választási kampány van, tehát nem kizárható az sem, hogy a franciák kicsit eltúlozzák most pillanatnyilag. Azt mondták minden esetre, a legutóbb pár nappal ezelőtt volt egy informális belügyminiszteri tanácsülés Lille-ben, amely Macron is elment, egyébként nagyon érdekes, hogy Macron bedobta magát szó szerint, és ezen azt mondták a franciák, utána azt mondták a franciák, hogy tulajdonképpen konszenzus van az ő megközelítésükről. De a megközelítés az egy dolog, nyilvánvalóan ezt apró pénzekkel majd váltani, és majd meglátjuk, hogy ez pontosan mit fog jelenteni. Amiben nagyon fontos, tehát úgy gondolom, hogy azt fogják a franciák majd csinálni, hogy ezt a felelősség és szolidaritás megosztást nem csak az egyik témaként teszik be a csomagba, hanem ennek minden egyes lépésnél, mert ez egy 7 különböző jogszabályból álló csomag, minden egyes lépésnél egyensúlyban kell lenni a felelősségnek és a szolidaritásnak. De hogy konkrétan ez mit fog jelenteni, például mekkora pénzügyi kontribúciót fognak majd kérni a tagállamoktól, hogy korábban ez is volt már az asztalon, tehát azért mondom, hogy új nincs az asztalon, legfeljebb a csoportosítása, a csomagolása a dolgoknak más, mint korábban volt. Ugye akkor az volt, hogy a GDP arányában, vagy pedig az is beleszámított, hogy ki mennyi migránst fogadott be korábban. Nyilvánvalóan nagyon sok fog függeni attól, hogy ki milyen módon járul majd ehhez hozzá. A lényeg az, hogy annyiban úgy tűnik, hogy eltér majd az Európai Bizottság Magyarország, Magyar Kormány által elutasított legújabb javaslatától is, hogy valószínűleg kiveszi ezt a úgynevezett visszaküldési szponzorációt, hogy arról lett volna szó, hogy alternatívaként, ha nem fogadsz be menekült, menedékkérőt, akkor arra azt kell csinálnod, hogy gyakorlatilag, ha egy visszautasítottak egy menedékkérőt Görögországba, Olaszországba, akkor a szárnyaid alá veszed, megpróbál kitárgyalni, hogy visszaküldhessék a saját fogadó országába, amennyiben ez nem történik meg meghatározott időn belül, akkor neked kell befogadnod. De erre mondta azt a magyar kormány, nem csak a magyar kormány, hogy ez gyakorlatilag ez egy ilyen lopakodó, ez egy burkolt kötelező áthelyezés vagy menekült kvótáról lenne egyenértékű. Úgy néz ki, hogy a franciák erről már lemondtak. Meglátjuk, hogy mi lesz a következő lépés. Egyébként addig március 3-áig kell várnunk arra, hogy bővebbet megtudjunk erről.
EP percek.
Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
Köszöntöm a hallgatókat, ez az EP percek, az Inforádió Európai Parlamenti hír és háttérműsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. Az Európai Unió lakossága a közegészségügyet tekinti a legfontosabb, az Európai Parlament által kezelni szükséges szakpolitikai területnek. Ezt a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni, majd a klímaváltozás elleni küzdelem követi, derült ki az EP kedden nyilvánosságra hozott felméréséből. Az Euróbarométer nevű közvéleménykutatásban megkérdezett európaiak 39%-a szerint pedig a klímaváltozás elleni küzdelem az Európai Parlament legfontosabb feladata. 11 EU tagállam, Svédország, Németország, Finnország, Olaszország, Dánia, Ausztria, Luxemburg, Málta, Lengyelország, Csehország és Magyarország állampolgárai szerint azonban az EP legfontosabb feladatai között a demokrácia védelmének kell állnia. A magyar megkérdezettek jelentősen magasabb arányban tartják fontos szakpolitikai területnek az Európai Parlament számára az EU védelmét, biztonságát és külső határainak védelmét, valamint a migráció elleni fellépést, mint az uniós átlag. A jelentésben megemlítették azt is, hogy uniós szinten 6 év alatt 12%-kal 36%-ra nőtt azoknak az aránya, akik pozitívan vélekednek az EP-ről. Az európai válaszadók 45%-a semlegesen gondolkodik az uniós parlamentről, és 17%-uk vélekedik negatívan. A magyar válaszadók az emberi jogok védelmét szintén az első helyre sorolták, 28%-uk gondolta egyaránt fontosnak a demokrácia és az emberi jogok védelmét. A választójog 16 évre való lecsökkentését szeretnék elérni az európai parlamenti választáson azok a középiskolások, akik hétvégén több közéleti témában vitatkoztak az EP Magyarországi Kapcsolattartó Irodája és az Engém Akadémia szervezésében. A döntőbe az ELTE Radnóti Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium, a Debreceni Ady Endre Gimnázium, a Budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium, a Kecskeméti Bolyai János Gimnázium, valamint a Budapesti Engém Akadémia és a Milestone Intézet csapatai jutottak. Dezsényi Balást, az Engém Akadémia oktatási vezetőjét kérdeztem.
Több témánk is volt a döntő hétvége során. A döntő tételmondat közvetlenül is kapcsolódott az Európai Unióhoz. Ennek a témája az volt, hogy az európai parlamenti választásokon minden tagállamban 16 évre kellene csökkenteni a szavazói korhatárt. Tehát erről vitázott a két csapatunk a döntőben. A döntő vita egy nagyon szoros vita volt, mindkét csapat erős érveket vonultatott fel. A legfontosabb érvei a támogató csapatnak, aki végül győztesként került ki az Engém Akadémiáról, azok voltak, hogy, illetve arra épültek, hogy hosszú távon jobb demokratikus részvételhez vezet az, hogyha már hamarabb lehetőséget adunk a fiataloknak részt venni az európai parlamenti választásokban, és ez az, ami megalapozza később a minél hatékonyabb és minél több emberbe vonó demokráciát is.
Az Európai Parlament pályázatot hirdett két helyi szervezésű európai ifjúsági rendezvénytárs finanszírozására. Az AI, az Európai Parlament 16 és 30 év közötti fiataloknak szóló programja, amelynek célja bevonni a fiatalokat az unió politikájának alakításába, és arra ösztönözni őket, hogy megosszák elképzeléseiket európai jövőjéről, és szakértőkkel, aktivistákkal, döntéshozókkal találkozzanak. Az AI központi eseményét hagyományosan két évente Strasbourgban rendezik. Ehhez hasonló formában szeretné az Európai Parlament az AI-t más helyszíneken is megvalósítani. Ezért pályázatot hirdett két helyi szervezésű európai ifjúsági rendezvénytárs finanszírozására 2022-ben. Az Európai Parlament non-profit szervezetek pályázatát várja a rendezvény megvalósítására. A központi AI rendezvényhez hasonlóan a helyi AI rendezvénynek is többféle tevékenységet kell kínálnia, mint például viták, beszélgetések, interaktív műhelyek, képzések, koncertek, művészeti előadások, kiállítások, illetve szabadidős tevékenységek. A helyi AI rendezvényt az Európai Parlament Youth Outreach osztályával, valamint a tagállami kapcsolattartó irodával szoros együttműködésben kell megszervezni. A rendelkezésre álló összeg összesen 200 000 euró, a pályázat benyújtási határideje pedig március 2-a. Ez volt az EP Percek. Műsorunk meghallgatható és letölthető a Szolgáltatók Podcast csatornáin, valamint az infostart.hu internetes portál podcastok felületéről.
Az EP Perceket hallották.
Ultimátumszerű követeléssel állt elő a Facebook, az Instagram és a WhatsApp anyacége a Meta. Ha nem tárolhatja az Európai Uniós felhasználók adatait amerikai szervereken, leállítja az említett szolgáltatásokat és kivonul az európai piacról. Kalapos Mihály összefoglalója.
Mark Zuckerberg az amerikai értékpapír és tőzsdefelügyeletnek benyújtott éves beszámolójában úgy fogalmazott, ha a cége nem tudja az eddig megszokott módon működtetni a szolgáltatásait, akkor elképzelhető, hogy kivonul az Európai Unióból. Lévai Rihád erre kevés esélyt lát.
Egyszerűen csak a számokat érdemes végiggondolni a Facebooknak, illetve most már a Metának a bevételeinek 25%-a az Európai Unióból jön. Neki ez a második legnagyobb piac, az első az az USA, Kanadát, azt ugye kezdődik az 46% a bevételnek, második az Európa. Na most, ha egy ilyet belengedne, hogy akkor így elengedi a bevételeknek a negyedét, hát az összedönteni a céget tőzni mindenképpen.
Az Inforádiónak nyilatkozó közösségi marketing specialista elmondta azt is, hogy a Meta eddig az úgynevezett adatvédelmi pajzs keretrendszert használta jogalapként az EU és az Egyesült Államok közötti adatáramlásra és adatfeldolgozásra. Csak hogy az Európai Unió bírósága 2020 júniusában nekiment a transatlanti keretrendszernek, biztosítva, hogy az általános adatvédelmi rendelet, vagyis a GDPR útján az uniós állampolgárok adatai az unióban maradjanak.
A Facebooknak számtalan különböző szervezetarkja van, az Egyesült Államokban is van több, Európában is, a világ különböző részén, ugye azért van ilyen sok, hogy a sok felhasználatú könnyen tudják mozgatni, biztonságosan tárolni, ugye egy felhasználónak az adata gyakran teljesen különböző szervereken van a különböző világ pontjain, tehát van ennek egy ilyen biztonsági, illetve ilyen rendszer stabilitást indokló része is. 18 éven keresztül így működött a rendszer, hogy megosztották az adatokat a világ különböző pontjain. Ehhez képest át kell struktúrálniuk, hogy most akkor csak az európai szerverparkokban tárolják csak az EU-s állampolgárok adatait, akkor az nagyon komoly feladatot jelentene.
Lévai Rihád emlékeztetett, hogy tavaly az egyik napon az ausztrál Facebook felhasználók arra ébredtek, hogy elérhetetlenné váltak híroldalaik a közösségi oldalukon. Ennek az volt a kiváltó oka, hogy az ausztrál parlament elé került egy média kódex tervezet, amely rákényszerítette volna elsősorban a Google-t és a Facebookot, hogy fizessenek az ausztrál sajtóorgánumokból átvett hírtartalmakért, különben pénzbírsággal sújtják őket. A közösségi marketing specialista szerint most is a megegyezés a legvalószínűbb forgatókönyv. Kalapos Mihály, Inforádió 88,1.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Szatmári Katalin nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.